Sziasztok! Novák Zsombor vagyok, és ez a Stereotrip második évadának következő adása. A mai vendégem Berger István, a keletiből Hongkongba blog szerzője, akivel a közép-ázsiai isztánokról fogunk beszélgetni. Ha elsőként szeretnél értesülni a következő adásainkról is, akkor érdemes feliratkoznod a csatornánkra, illetve a podcast alkalmazásban, ahol hallgatsz minket, értékelést is tudsz adni, amivel segíted, hogy másokhoz is eljusson a műsor. A mai adásunkat támogatta a Patreonon Erdei Gergely. Szia István, köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia, köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat.
A mai adásban, ahogy ugye mondtam is, Közép-Ázsiáról fogunk beszélgetni majd, azon belül is Kazasztánról, Türkmenisztánról, Üzbegisztánról és Kirgizisztánról. És hát nálunk Magyarországon talán leginkább az a kép él az emberek fejében ezekről az országokról, hogy sok a nomád, jurtákban élnek, lóra születnek ott az emberek, hogy gyönyörűek a szőnyegeik, de azért ennél egészen biztosan többet tartogatnak ezek az országok, többet látunk, hogyha Közép-Ázsiába utazunk, úgyhogy ennek próbálunk majd egy kicsit a végére járni. Ha valaki el szeretne jutni Közép-Ázsiába, ugye ezekbe az isztánokba, akkor hogyan tud legkönnyebben eljutni ide?
Ugye több megoldás létezik. Én most itt csináltam egy gyors listát ide magamnak. Ha jól számoltam, akkor én 5-ször voltam ebben a térségben, a 4 országban összesen 5 út során voltam, és ez mind kicsit különböző volt. Most már sokkal egyszerűbb elmenni az isztánokba, megint csak Türkmenisztán a kivétel, tehát Kazasztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, ezekben most már egyikbe se kell vízum. Még amikor Üzbegisztánban voltam 2 éve, akkor kellett Üzbegisztánba vízum, most már egyikbe se kell. Sőt, amikor először voltam Kazasztánban, az már elég rég volt, 2011-ben, akkor még oda is nagyon speciális vízum és bonyolult eljárás szükségeltetett, erre most már egyáltalán nincs szükség. Szóval Kazaksztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, ezek nagyon egyszerűen megközelíthető országok, ami a vízumot illeti, tehát ez csak az egyik pont. Emellett most már Kazaksztánban van magyar fapados járat, tehát konkrétan az egyik légitárság, a Wizz Air közlekedik Kazaksztánban, tehát ez egyáltalán nem probléma, egy 5,5 órás úttal Budapestről a fővárosban, Asztanában lehet teremni nagyon gyorsan, és igazából onnan akár belföldi légijárattal, vagy vonattal, vagy más módon át is lehet jutni a többi isztánba, tehát például Kirgizisztánban tavaly így jártam, hogy 2-szer is egyébként Kazaksztánból átmenve Kirgizisztánba. Üzbegisztán egy kicsit bonyolultabb, ott kicsit nehezebb az összeköttetés, ott egy orosz légijárattal, orosz légitársasággal voltam, moszkvai átszállással, de ez sem jelent különösebb problémát. Türkmenisztán megint csak ugye a bonyolultabbak közé tartozik, ott is valamilyen átszállás jelenleg mindenképpen szükséges, én Isztambulon keresztül repültem Türkmenisztánba, ott inkább a vízum a problémás, tehát ehhez kell meghívólevelet szerezni, de most már ott is a vízumot át lehet venni az Ashgabati, vagyis a fővárosban lévő repülőtéren, tehát ez sem egy különösebben problémás dolog, viszont az kétségtelenül drágább és problémásabb az ügyintézés.
Hogyan lehet megértetni magunkat? Te milyen nyelven kommunikáltál? Elég lehet az angol?
Szerintem elég lehet. Én valamennyire azért pötyögök oroszul, ami nem egy hátrányos dolog, tehát én azt mindenkinek ajánlom, hogyha ezekben az országban megy, akkor legalább egy pár szót tanuljon meg oroszul, mert ez minden országban nagyon hasznos tud lenni, tehát legalább a számokat, köszönéseket és élelmiszerek neveit, egy pár ilyen alapvető dolgot. De vannak olyan vicces dolgok is, hogy ezek az országok, ez a 4 ország, ez a 4 isztán, ez türk nyelvű, vagy török nyelvű ország. Ugye magyarul elvileg török nyelveknek hívják ezeket, angolul viszont Turkic, tehát ott van egy különbség a török és a türk nyelvek között. Szóval van egy-két szó, amely magyarban is, és ezekben a nyelvekben is megvan, tehát ilyen például az alma, vagy a balta, vagy a kicsi, vagy kis, vagy sátor, tehát vannak ilyen egész vicces dolgok, vagy például a kék szó, az ezeken a nyelveken gök, a tenger, ez is nagyon hasonlít, hát ugye ezek a szavak nem minden esetben tudnak minket kihúzni a csávából, tehát nem feltétlenül minden szót tudunk minden pillanatban alkalmazni, de pár szót érdemes megtanulni törökül is, vagy ezeken a türk nyelveken. Például, hogyha valaki törökül tanult pár szót, legalább a számokat megtanult a törökül, amikor nem tudom én, nyaral Törökországban, vagy Isztambulban volt, akkor ezeknek itt is nagyon nagy hasznát veszi. Tehát a számok gyakorlatilag ugyanazok, mint törökül, picit más kiejtéssel, tehát ezt is tudom mindenkinek ajánlani. Hogyha valaki csak angolul tud, idézőjelben, azzal is el lehet boldogulni, de valószínűleg nagyon sokszor kerül akkor az ember olyan szituációba, hogy a kezét, lábát és a mimikai készségeit kell igénybe vennie. De én ez igazából minden országra igaz. Tehát persze tök jó, hogyha az ember beszéli a helyi nyelvet, ha meg nem beszéli, akkor meg megoldja máshogy. Tehát ebből a szempontból nem hiszem, hogy nagyobb probléma lenne a volt Szovjetunióban ebből, mint például Kínában, vagy nem tudom, számos egyéb országban.
Egyébként ezekkel a szavakkal, amelyek a magyarban azonosak, lehet jó pontokat szerezni a helyieknél?
Abszolút lehet. Tehát nekem az volt a tapasztalatom, hogy ezt mindenhol nagyon szórakoztatónak találják, és meg is lepődnek, de például tényleg az alma, az konkrétan alma, tehát így van kiírva a boltban is, hogy alma, főleg ahol ugye latin betűvel írnak, bár ugye most már egyre több országban latin betűvel írnak. Kazaksztánban is be fogják vezetni a latin betűs írásmódot egy-két éven belül, most még cirilla hivatalos. Szóval igen, tehát mindenképp, meg hát ugye ez egy vicces dolog, tehát az, hogy a baltát ugyanúgy mondják ezekben az országokban, mint nálunk, azért annak van egy humor jellege mindenképpen. Egyébként Azerbajdzsánban is találkoztam egy olyan úrral, aki még annak idén a szovjet hadsereg tagjaként Magyarországon állomásozott, és ő is, ez egy igen vidéki helyen volt, Mingecsevir nevű városban, Azerbajdzsánban, és akkor kiderült, hogy magyarok vagyunk, ő is egyből ezzel jött, hogy alma, balta, és így tovább. Tehát ez megvan azokban, akiknek volt valamilyen kötődésük Magyarországhoz. De az az igazság, hogy ezekben az országokban majdnem mindegyikben tapasztaltam azt, de Kirgizisztánban, Kazaksztánban és Üzbegisztánban mindenképpen, hogy van egy ilyen testvériség tudat, legalábbis, hogy a magyarokra úgy tekintenek, hogy ezek ilyen távolra elszármazott türkök, tehát rokonaink, mondják ők. Például a taxisofőrrel is beszéltem Kazaksztánban, aki mondta, hogy hát igen, ő a tévében látta ezt, hogy a magyarok azok rokonok. Tehát ez egy abszolút gyakori toposz, vagy gyakran előjövő információ, és ezt mindenki tudja, és mindenki így tudja, hogy a magyarok rokonok. Szerintem ez egy nagyon klassz dolog, és erre építeni kell. És hát kétségtelen, hogy van egy csomó közös szó is, ami nem jelenti azt, hogy ezt össze kéne keverni a nyelvrokonsággal, vagy a vérségi kapcsolattal, de ez ebből a szempontból teljesen mindegy. Tehát szerintem ennek örülni kell, hogy a magyarokra úgy tekintenek ezekben az országokban, mint testvérekre, vagy rokonnépekre.
Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy mennyire ismerik a magyarokat ezekben az országokban? Milyen kép él a fejükben, ha azt mondjuk, hogy Magyarország?
Azt túlzásra ne állítani, hogy nagyon képben lennének az emberek. Nyilván ez műveltségtől, meg tájékozottságtól, meg munkától is függ, de abszolút én azt tapasztaltam, hogy a legtöbb ember, akivel beszéltem, nekik volt egy ilyen kapcsolódásuk, hogy ja igen, magyarok, igen, akkor ti is innen mentetek, innen mentetek, ami azt jelenti, hogy egy nagyon nagy földrajzi egységre gondolnak ilyenkor, tehát ugye Kazaksztán önmagában is egy brutálisan nagy ország, 2,7 millió négyzetkilométer, és ez csak Kazaksztán, és majd nem veszük hozzá többi országot, Üzbegisztánt, Kirgizisztánt, stb. Szóval ez így homályosan megvan, hogy valahonnan innen mentek a magyarok nyugat felé. Ugye, hogy őszinték legyünk, ezt mi sem nagyon tudjuk, hogy egészen pontosan honnan mentek a magyarok. Hát olyan nagy, tágon értelmezve tényleg valahonnan onnan a sztyeppéről, ami hát egy óriási terület. De ezen kívül mit tudnak a magyarokról? Hát ez két dologból tevődik össze. Egyrészt ebből, amit így mostanában látnak az emberek a tévében, hogy a magyarok azok ilyen elszármazott türkök gyakorlatilag, másik pedig az, amit a Szovjetunió idejében tapasztaltak. Itt nyilván az idősebb korosztálynak van több emléke Magyarországgal kapcsolatban. Ilyenek például a magyar termékek. Egyébként az egész volt Szovjetunióban megfigyelhető, hogyha emberekkel beszélünk, akkor előjön az, hogy fú, igen, az Icarus busz, ez meg szokott lenni az idősebb korosztályban, a Globus konzerv, van, akinek megvan, mondjuk ezt inkább Oroszországban tapasztaltam, hogy egy-két magyar együttest fel tudnak sorolni, ez nagyon vicces. Egyébként még Mongóliában és egy jurtában is beszéltem egy emberrel, aki aki elkezdte felsorolni, hogy Lokomotív GT és Piramis és stb. Tehát ilyen együtteseket fel tudott sorolni. Szóval ez megvan még az idősebb korosztály egy részénél, de hát ez folyamatosan kopik ki ez a régi tudás. Hát érdekes módon például a taskenti piacon, a taskenti bazárban egy úr jött oda, és megkérdezte, hogy honnan jöttünk, és Magyarország, ó, igen, igen, és akkor egyből mondta például a miniszterelnökünk nevét, és azt, hogy és akkor ti nem szeretitek a migránsokat. Ez a két információ volt meg neki Magyarországot, tehát most már egy kicsit más, egy újabb réteg is kerül erre a korábban megszerzett közös tudásra.
Hát igen, ez mondjuk eléggé lehangoló, hogy ez jut eszébe valakinek Közép-Ázsiában, de igen. És hogyha az árfekvésüket tekintjük ezeknek az országoknak, akkor drágább vagy inkább olcsó buti céloknak tekinthetők az iszlánok?
Hát ez jó kérdés, és összetett. Tehát alapvetően olcsók, tehát mondjuk Üzbegisztánban, hát ott pont volt egy szuper vicces élmény, elmentünk ketten Szamárkándban, és most egy reklám következik, a Szamárkánd étterembe. Nem fizet nekem a Szamárkánd étterem, hogy itt reklámozom őket, de egy szuper hely volt, tehát amit így elképzel, sőt, hát azon túlmenően, amit elképzel, egy hatalmas, egy nagyon szép terem, többszintes étterem, rengeteg helyi névviseletben lévő hölgy és úr, de nem feltétlenül a helyi névviseletben, sokan voltak névviseletben, vagy hát az ott hordott, ottani divat szerinti ruhában, ment valami őrítően hangos zene, az emberek táncoltak, és akkor azt hiszem ketten két-három fogásos vacsorát ettünk, és mindezt nagyon jó kiszolgálás mellett, itallal, nem tudom mivel, és ez a kettőnek került hát ilyen 10 eurójába, tehát nem volt egy brutális összeg. Tehát ez ráadásul egy elegáns étterem volt. Nyilván vannak olyan helyek, ahol ilyen európai-szerű árképzés figyelhető meg, főleg a fővárosokban, vagy ahol sok diplomata él, vagy sok üzletember él, vagy drágábbak a dolgok. De például Kirgizisztánban is nagyon olcsón lehet enni, inni, és hát van egy másik érdekes jelenség, ugye, hogy a külföldiek többet fizetnek például a belépőkért. Tehát Üzbegisztánban fényképeztem is ilyen ártáblákat, hogy belépő díjak helyi lakosok számára és külföldiek számára. Ebből nyilván a külföldiek számára van csak angolul kiírva. Tehát az, hogy a helyi lakosok mennyit fizetnek, az a helyi nyelven van kiírva, de hát ez nem olyan bonyolult ezeket megfejteni. És akkor ott volt ilyen, hogy 22-szeres különbség volt. Tehát, hogy a helyi fizetett 1000 pénzt, a külföldi meg 22 000-et. Ez még így sem nagyon drága, tehát még így sincs arról szó, hogy nyugat-európai árakat kéne fizetni, csak hát ez kicsit igazságtalan, és nem feltétlenül kellemes. Türkmenisztánban van egy nagyon izgalmas dolog, az, hogy az egyes valuták árfolyamai, azok a hivatalos árfolyamok jelentősen eltérnek a fekete piaci árfolyamtól. Tehát, hogyha valaki a hivatalos árfolyamon vált pénzt, a helyi manatot, mondjuk euróért vagy dollárért, akkor nagyon drága lesz neki ez az ország. Ezt el is mondom példaképpen, hogy a hivatalos árfolyam szerint egy dollárért 3,5 manátot adnak. Tehát 3,5 manát a helyi türkmén pénz 1 dollár. És hogy néztük is az árakat ott a haverommal, hogy hát ez így nem lesz jó, mert így marha drága lesz minden. Tehát az étterem, a taxi, a nem tudom én micsoda, tehát ezek így drágák. Az útikönyvben ráadásul volt egy ilyen leírás, hogy hát a fekete piaci árfolyam az ettől eltér, és igazából 6 manátot is adnak 1 dollárért, ami hát már egy lényegesen jobb árfolyam. Aztán valamennyit beváltottunk még a reptéren ilyen 3,5 manátos árfolyamon, aztán kiderült, hogy igazából a fekete piaci árfolyam, vagyis a valódi árfolyam az 18. Tehát egy darab dollárért 18 manátot adnak, tehát így gyors fejszámolással kijön, hogy hát majdnem 6-szor annyit ér a dollárunk, mint a hivatalos árfolyamon. És így már minden hirtelen nagyon olcsóvá vált. Szóval erre érdemes odafigyelni, tehát főleg Türkmenisztánban van ez. A többi országban a pénzváltással nincs ilyen probléma, tehát ez eléggé transzparens a többi országban. Bemegy az ember a pénzváltóba, és egyszerűen az ottani piaci árfolyamon váltja be a dollárját vagy az euróját. Türkmenisztánban erre nagyon oda kell figyelni, mert nagyon nem mindegy, hogy, hogy hatszor annyi, nem tudom én, vacsorát tudunk enni, vagy pedig nem.
Akkor folytassuk Kazasztánnal, vagy kezdjük Kazasztánnal. Ugye itt már korábban említettük, hogy ide lehet a legkönnyebben eljutni talán Magyarországról egy fapados géppel, Wizzairrel, és ugye említettük, hogy a főváros neve Nur-Szultán, viszont ha jól tudom, akkor ez nem egy olyan régi történet, hogy így hívják a várost. Hogyan lett a főváros neve végül is ez?
Hú, hát igen, ez egy nagyon bonyolult történet, mert Nur-Szultánnál csak egy évvel ezelőtt nagyjából, tehát 2019 tavaszán, ha jól emlékszem, akkor keresztelték át. Miért? Mert az elnököt Nur-Szultán Nazarbajevnek hívták, és akkor köszönt le az elnöki posztról. Egyébként ő még a mai napig azért rajta tartja a kezét a folyamatokon Kazaksztánban, tehát azért nem arról van szó, hogy ő végérvényesen nyugdíjazta volna magát. Mindenesetre a következő elnök az előző elnök iránti tiszteletből gyakorlatilag egy-két napon belül előállt azzal a javaslattal, hogy a főváros nevezzék el Nur-Szultánnak az előző elnökről. Egyébként ezt én ugye voltam most 19. szeptember októberében is Kazaksztánban, akkor még azt láttam, hogy az emberek nem igazán álltak át erre, tehát a legtöbben továbbra is Asztanának hívják a fővárost. Ez volt az előző neve. Tehát Asztana az egyébként ezeken a nyelveken, ezeken a türk nyelveken egyszerűen fővárost jelent.
Számomra az egyik legizgalmasabb dolog Kazaksztánban, az Bajkonur, ugye az űrváros. És ha jól tudom, ide is eljutottál, erről mesélsz egy kicsit nekünk?
Szívesen, annál is inkább, mert ez nekem tényleg egy nagy élmény volt, meg ilyen gyerekkori álom, vágy beteljesítése. Ez volt a szovjet űrprogramnak az egyértelmű központja, a kezdetek és a hőskornak a helyszíne, és a mai napig is lőnek fel innen rakétákat. Egyébként pont most talán a múlt héten volt az utolsó ilyen rakétafelövés, mármint emberes rakétafelövés. Szóval Bajkonur az délnyugat Kazaksztán területén van, és az benne a különösen izgalmas, hogy ez továbbra is Oroszország bérleménye. Bajkonur az egyrészt egy város, és a körülötte lévő oroszul kozmodromnak hívott űrközpont. Tehát van egy rendes város, egy ilyen szovjet kisváros, ami hát első ránézésre bárhol lehetne a volt Szovjetunióban, leszámítva, hogy minden utcasarkon van körülbelül egy valamilyen űrhajózásra emlékeztető szobor, vagy emlékmű, vagy plakát, vagy hasonló. Sőt, nagyon vicces, hogy még az élelmiszerboltoknak is ilyen űrkutatáshoz kapcsolódó nevük van, tehát Orbit és Soyuz, és nem tudom, tehát így nevezik a legtöbb éttermet, meg egyszerű közértet is. Szóval ezt bérli Oroszország továbbra is, a város és a mellette levő űrközpontot. Az űrközpontot pedig úgy kell elképzelni, hogy szintén a sztyeppén, egy hatalmas területen, egyébként az egész terület, amit Oroszország bérel, ez akkora kb. Mint Ciprus területe. Az űrközpont területén pedig ezek a fellövő állomások és mindenféle kisegítő létesítmények vannak. Ebből egy csomó már nem aktív. Tehát például én voltam a Buránnak a központjában, tehát ahonnan a Buránt, illetve az azt hajtó energia rakétát üzemeltették, illetve vezérelték. Ennek az egykori vezérlő központja megvan, de hát tiszta romos, kóborkutyák szaladgálnak a környéken, szóval nagyon kísérteties az egész, de vannak továbbra is aktív rakétafellövő pontok, ilyen például, ahonnan Gagarint is fellőtték 1961-ben. Én, amikor ott voltam 2019. szeptemberében, akkor erről a fellövő pontról, erről a rakéta kilövő állomásról indítottak egy űrhajót a nemzetközi űrállomásra, úgyhogy ezt volt szerencsém megnézni, és hát egyéb ilyen kilövő pontok is találhatók ezen a területen. Szóval ez egy borzasztó izgalmas dolog. Mivel Oroszország bérli ezt a területet, ezért fontos, hogy ezt mindenkinek tudnia kell, hogy nem lehet úgy bejutni, hogy az ember csak oda megy, és bekopok, hogy akkor jöttem, és szeretnék bejutni Bajkonurba, ez nem fog menni. Tehát ott előre az orosz űrkutatási hivataltól, a Roszkozmosztól, illetve ezzel foglalkozó utazási irodákon keresztül a Roszkozmosztól kell kérni ehhez engedélyt. Ez fontos, hogy nem lehet csak úgy oda menni, és bebocsájtatást nyerni. Ez mindenképpen előzetes tervezés szükséges. Erre vannak különféle utazási irodák, tehát én is így találtam ilyet a neten, velük elkezdtem levelezni, akkor vannak különféle csomagok, 2 napra megy az ember, 3 napra megy, 4 napra megy, ez nagyon eltérő, és hát azt kell mondjam, hogy elég drága, szóval ez nem egy különösebben olcsó dolog, még úgy sem, hogy a szállás az a mi esetünkben egy hát, hogy mondjam, elég lepusztult kollégium épület volt. Nem volt vele különösebben gond, tehát tiszta volt és rendben volt, de hát azért az árhoz képest nem volt egy luxus valami.
Tehát akkor orosz vízumra, ha jól értem, nincsen szükség azért, mert én ezt vizionáltam, hogy ha ez Oroszország terület, akkor biztos majd vízum kell.
Nem, tehát orosz vízumra nincs szükség, egy speciális engedélyre van szükség. Tehát ha már bent vagyunk Kazaksztánban, ahova ugye nem kell vízum, akkor ahhoz, hogy bejussunk Bajkonurba, ahhoz kell egy speciális orosz engedély. És egyébként az izgalmas ebben, hát sok izgalmas van, de például az, hogy a Bajkonur város és a kozmodrom határain orosz ellenőrzés van. Tehát orosz katonák, rendőrök őrzik ezeket a területeket, tehát máshogy nem is lehet bejutni egyik határponton sem. Tehát ez úgy kell elképzelni, tényleg, mint egy határt, beáll az ember az autóval, és akkor szépen lassan lehet haladni, ellenőrzik a rendőrök, illetve katonák a dokumentumokat. De egyébként maga a város az abban a szempontból érdekes, hogy ott viszont ilyen közös igazgatás van, tehát kazak rendőrök is vannak a városban az oroszok mellett. Tehát tényleg egy nagyon speciális rezsim van ott hatályban, de szerintem ez is pont nagyon izgalmassá teszi a dolgot. Tehát nem orosz vízum, kimondottan nem szükséges.
Ugye Bajkonurnak van magyar vonatkozása is, hiszen 2 magyar űrhajós is ment innen az űrbe. Erről mesélsz nekünk?
Igen, hát ez az egyik oka annak, hogy miért akartam én gyerekkorom óta ide eljutni, mert nekem gyerekkoromban nagy hősöm volt Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós. Ugye a 80-as években ezzel azért eléggé tele volt a minden Magyarországon, meg hát egy gyereknek eleve a űrhajó, és akkor föllövik, és húha, ez szuper izgalmas, és egyébként tényleg nagyon izgalmas, tehát egy ilyen rakétafellövést megnézni nekem nagyon nagy élmény is volt. Szóval Farkas Bertalan volt az első magyar űrhajós, akit 1980-ban lőttek fel Valeri Kubasov nevű orosz űrhajóssal egyetemben. Persze vannak itt múzeumok Bajkonurban, és Farkas Bertalanról is vannak fotók, illetve egyéb relikviák kiállítva, meg magyar zászló is van. Ugye a szocialista országok a Szovjetunióval együttműködésben, tehát a Szovjetunió vezetésével, hogy így mondjuk, részt vettek egy úgynevezett Interkozmosz nevű programban, ami arról szólt, hogy egy szovjet űrhajós és egy valamely szocialista országból való űrhajós együtt vett részt kiképzésen, együtt mentek el Bajkonurba, onnan együtt lőtték fel őket, és így tovább. Tehát nyilván egy nagy propaganda értéke is volt, és Farkas Bertalan is egy ilyen utazáson vett részt, tehát ez nagyon izgalmas, és egyébként ugye volt egy másik magyar űrhajós is ilyen értelme. Hát, ha úgy veszek, akkor még egy, mert Farkas Bertalan együtt kiképezték Magyari Bélát is, csak ő is egy kiképzett űrhajósa volt Magyarországon, csak ő soha nem repült. Ő volt a beugró ember arra az esetre, hogyha Farkas Bertalan történt volna valami, illetve hát az utolsó pillanatig nem nagyon dőlt el, hogy melyikük fog végül repülni, aztán az a döntés született, hogy Farkas Bertalan repüljön. Szóval Magyari Béla is volt ezen a kiképzésen, és ott volt Bajkonurban, és volt Simonyi Károly, Charles Simonyi néven, vagy Charles Simoni néven fut inkább mostanában, aki ugye nagyon gazdag lett az ő informatikai fejlesztéseinek köszönhetően, és ő űrturistaként vett részt ilyen űrutazáson. Egyébként volt szerencsém találkozni teljesen véletlenül Fyodor Jurcsihin nevű orosz űrhajóssal, felövés előtt 2-szer is összefutottam vele, és akkor megszólítottam, beszélgettem vele, amennyire tudtam, hogy Magyarország így meg úgy, és ő maga is feltette ezt a kérdést, hogy jó, persze csináljunk fotót, de előtte mondjam meg, hogy hívták a 2 magyar űrhajóst, és akkor ezt nyilván meg tudtam ugrani ezt a nehéz feladatot, és akkor vele is el lehetett beszélgetni, és az az érdekes, hogy Fyodor Jurcsihin egyébként a világ egyik legkiképzettebb és a legtapasztaltabb űrhajósa. Szóval ő volt Charles Simonyinak a parancsnoka, amikor azt hiszem, amikor először repült, mert Charles Simonyi 2-szer is volt a világűrben, a nemzetközi űrállomáson. akkor megkértem, hogy Farkas Bertalannak mondjon fel videóra egy üzenetet, egy születésnapi köszöntőt, mert akkor lett Farkas Bertalan 70 éves, akkor egy szó nélkül, egy pillanat gondolkodás nélkül nagyon profi, egy ilyen felkonfot mondott lényegében, egy nagyon profi üzenetet, kamerába, szuper.
Kazaksztánban melyek a legfontosabb látnivalók, amiket nem szabad kihagyni?
Hát ez nagy mértékben függ attól, hogy kit mi érdekel. Aki mondjuk ilyen nagyobb természetjáró és szeretne túrázni, nekik mindenképpen a déli országrészt ajánlom, tehát Alma-Ata vagy Almaty a régi főváros környékén, ott nagyon szép túraútvonalak vannak, gyönyörű hegyvidéki tavak, tényleg nagyon szép tájak. Mondjuk kiemelnék egyet a Charin kanyon nevű helyet, ez ugye a neve is mutatja, egy kanyon, és tényleg lehet egy-két olyan képet csinálni, ahonnan az ember azt gondolná, hogy az amerikai Grand Canyonban van. Szóval tényleg nagyon, nagyon izgalmas, nagyon szép ilyen szikla formációkat lehet látni. Mondjuk azt ajánlom mindenkinek, hogyha arra jár, akkor lehetőleg ne úgy csinálja, mint én, hogy augusztusban délben látogat el erre a helyre, mert tényleg az ilyen borzasztó, perzselő és tikkasztó volt, de valószínűleg minden egyéb sokkal jobb. Ugye már csak, hogyha valaki fotózni megy, akkor is szerencsésebb vagy az esti aranyórák valamelyikében, vagy pedig korán oda menni, szóval ezt azért érdemes figyelembe venni, de tényleg gyönyörű, tehát ezt nagyon tudom ajánlani. Tehát, ha valaki túrázni akar, stb., akkor ez a déli része Kazahsztánnak, Almaty mellett. Maga Almaty is egyébként egy kellemes hely, ott is van egy libegő, amely fölvisz az ottani hegyre, és onnan is nagyon szép kilátást terül elénk. Ez csak az egyik dolog, ez az Almaty környéke, a másik pedig nyugaton, a Mangisztau félsziget, ez Aktau város környékén van, tehát Kazahsztán nyugati részén van a Kaszpi-tenger, és attól kicsit beljebb, keletre, ott van ez a Mangisztau félsziget, és ott van egy olyan elképesztő táj, amitől nekem is leesett az állam. Én nem vagyok egy ilyen feltétlenül nagy túrázó, én inkább a civilizáció, meg a történelem, meg ilyen dolgok iránt szoktam érdeklődni, de hát ez valami elképesztő volt. Tehát azt nagyon ajánlom mindenkinek, hogy menjen el ide. Úgy hívják, hogy Bozsira, ilyen holdbéli táj, és ilyen mészkő, katedrális, és nem is tudom, milyen szavakat találtam még ki annak idején, hogy ezeket leírjam. Tényleg gyönyörű. Tehát ide viszont csak terepjáró autóval lehet eljutni. Ezeket, hogyha valaki szeretné betervezni ezt az utat, akkor azt ajánlom, hogy Aktau városban keressen egy ilyen embert, aki el tudja őt vinni Bozsirába. Ezt úgy érdemes tervezni, hogy minimum egy ott alvás. De hogyha az ember még több helyre akar eljutni, akkor minimum 2-3. Ha meg gyalogosan szeretne még többet túrázni, akkor meg még több. Tehát itt ezt a végtelenség lehet folytatni. Tényleg ilyen, ehhez hasonló helyen még nem is jártam, szóval ez tényleg elképesztő. Bozsira, jegyezze meg mindenki. És egyébként fura is, hogy nem ismerik a világban, tehát ezt én sem hallottam még erről korábban, mielőtt elkezdtem volna szervezni ezt az utat. Pedig hát nem tudom, tehát én voltam Amerikában is a Grand Canyonnál, oké, hogy nem töltöttem ott sok időt, de nekem ez nagyobb élmény volt, ez a Bozsira. Szóval ezek a természeti helyek, hogyha valaki a történelem iránt, kultúrák, selyemút, ilyesmi iránt érdeklődik, akkor szintén a déli ország, ez a délnyugati rész, tehát egyébként pont Bajkonúrtól keletre van Kizilorda, Simkent, Türkisztán. Ebből mondjuk kiemelném Türkisztán, tehát Türkisztán az a hely, amely egy időben egyébként a kazahok fővárosaként is szolgált, tehát nem összekeverendő Türkmenisztánnal, vagy valami hasonló, tehát Türkisztánnak hívják. Itt van egy gyönyörű, itt van talán Kazahsztán legszebb épülete, egy mauzóleum, Hodzsa Ahmed Yassavi mauzóleuma. Ezt még Timur Lenk építette egyébként 1389 táján, hogyha nem tévedek. Szóval ez tényleg nagyon szép, és hát az egykori selyemútnak egy jelentős állomása volt. De itt ezen a területen bárhol megyünk, mindenhol találunk valamilyen történelmi emléket, akár az ősi türköknek az emlékeit, akár egyébként a Kipcsakok egykori fővárosa is itt van, Sziganak nevű településen. Szóval, hogyha valaki történelmi iránt érdeklődik, pláne középkori történelmi iránt, akkor ezekre a helyekre látogasson el. Ha valakit pedig a szovjet közelmúlt érdekel, akkor tudom ajánlani például Karagandát. Karaganda, kazahosan Karagandi, ez a fővárostól, Asztanától délre található. Hát főleg szomorú emlékek fűződnek ehhez. Ez volt a szovjet gulág rendszernek, tehát a kényszermunkatábor rendszernek az egyik legnagyobb központja. Tehát volt olyan időszak, amikor egyszerre 1 millió hadifogoly, illetve egyéb elhurcolt munkás dolgozott ezeken a területeken. Például a magyar hadifoglyok is sokan éltek erre. Olyannyira, hogy van is egy Spassk nevű falu, amely mellett van egy óriási tömegsír, és ott van egy magyar emléktábla is. Egyébként összesen azt hiszem 23 vagy hasonló számú emléktábla van a különféle nemzetiségeknek, népeknek felállítva, és itt van egy a magyar hadifoglyok emlékére is.
És ezt úgy kell elképzelni, hogy itt egy óriási láger volt, vagy itt szétszórva ezen a területen, falvakban, a városokban éltek ezek a hadifoglyok?
Ez az utóbbi. Ugye ezt az egész Karaganda környéki lágerrendszert, ezt úgy hívták röviden, hogy Kárlág. Ennek van egy központi épülete, ahol egy múzeum is található, tehát ide el lehet látogatni, de ez egy konkrét múzeum.
Egy korábbi adásunkban most a barlangokról volt szó, és ott szóba kerültek a sziklarajzok is, és azt találtam, hogy Kazaksztánban egyébként a világörökség részét képezi egy terület, ahol több ezer éve sziklarajzok vannak, ott jártál?
Igen, jártam. Ez Tamgali nevű település mellett van. Ez is az ország déli részén található. Én akkor mentem oda, amikor Kirgizisztánból mentem vissza Kazaksztánba. Szóval ez így Almatitól nyugat, északnyugatra található. Hát ez nagyon izgalmas, tehát itt egyébként nem kell ilyen nagyon-nagyon ősi dolgokra gondolni, tehát ez nem Altamira barlang, meg nem tudom, szóval nem a neandervölgyi ember alkotta ezeket a sziklarajzokat. Itt inkább ilyen Krisztus után 1000-1200 ezekből az időszakból vannak sziklarajzok. Ezek szabadtéren vannak, tehát nem fedett, vagy nem egy barlangban vannak, hanem a szabadon álló sziklákra véstek különféle figurákat, és egyébként a figurák az évszázadok alatt változtak is, tehát például először volt egy tehén figura, vagy egy ló figura, arra később rárajzoltak egy embert, és így tovább. Nagyon érdekesek például ilyen napfejű istenségek, tehát úgy néz ki, mint egy ilyen emberke, akinek ilyen nagyon nagy napfeje van. Ebből is több megtalálható ezen a területen, tehát látható, itt valami nagyon régi kultusznak a helyszínen jár az ember, és igen, ez a világörökség része. De ehhez kapcsolódóan egy vicces sztori az, hogy azért bizonyos helyiek igyekeznek ezt a hullámot meglovagolni, és maguk is gyártanak sziklarajzokat. Tehát ezen a helyen most már nyilván nem, amit az UNESCO is véd, de pedig egyébként Kirgizisztánban találkoztunk ilyennel, hogy az útikönyvben szerepelt az, hogy sziklarajzok, elmentünk abba a faluba, ahol ezt jelezték, és megkérdeztük ott a helyieket, hogy merre van, mondta, hogy hát arra van, de biztos persze, mert most véstük egy-két éve. Tehát ugye nyilván ez nem annyira kultúrtörténeti érdekesség, de ez a Tamgali, ez mindenképpen nagyon, nagyon érdekes volt.
Még egy dolgot szeretnék Kazaksztánnal kapcsolatban, mint természeti látnivaló kérdezni, az pedig az Araltó, amiről ugye nagyon sokat hallunk, ez ugye Üzbegisztán és Kazaksztán határán van, vagy hát mind a két országban húzódik, és ugye itt egy ökológiai katasztrófa van kibontakozóban most már évtizedek óta, és évről évre csökken a tó mérete, és ez társadalmi és gazdasági problémákat is okoz. Ez mennyire volt szembetűnő, amikor ott jártál?
Azt kell látni, hát érdemes megnézni erről műholdfelvételeket, nagyon könnyen az interneten lehet találni a műholdfelvételeket, ahol össze van hasonlítva, hogy hogy nézett ki az Araltó 1960-as években, aztán 1980-as években, aztán 2000, stb., és hogy néz ki most. És azt látjuk, hogy az 1960-as évekhez képest egy tizedére csökkent a felülete az Araltónak, de inkább a vízmennyiséget tekintve még jobban, tehát egészen brutális zuhanás figyelhető meg. Hát ennek sok oka volt, egyrészt egy jelentős oka, hogy a Szirdarja és az Amudarja nevű folyók ezeket elöntözték gyakorlatilag. Tehát nem érnek el most már ezek a folyók, amelyek egykor táplálták az Araltavat, ezek nem, egyszerűen nem érnek el, vagy csak nagyon kis részük ér el ezeknek a folyóknak az Araltóig. Hát főleg Üzbegisztánban volt jellemző az a szovjet időkben, hogy nagyon felfuttatták a gyapot termesztést, mert ez egy jó exportcikknek számított, illetve hát a textil gyártásnak egy alap, anyaga. Egyébként még most is nagyon, nagyon sok vizet ellocsolnak Üzbegisztánban ebből. És hát egyáltalán mezőgazdaság fejlesztésére gondolták ezt szükségesnek. De hát ezzel azt érték el, hogy az araltó szépen lassan kiszáradt, és rendkívül szomorú látványt nyújt. És az, hogy kiszáradt, az nem csak arra hat, hogy kevés hal van, nyilván ahol nincs víz, ott hal sem lesz, az élővilág az teljesen megcsapan, hát a turizmusról nem is beszélve, tehát ott egykor virágzó kikötővárosok voltak, most ezek például Mújnak nevű város, ez Üzbegisztánban található, ez volt az araltavi halászatnak és hát kisebb részben a turizmusnak is a központja. Most az araltónak a legközelebbi megmaradt része az innen ilyen 150-200 kilométerre van. Tehát ez egy teljesen szörnyű élmény. Én elmentem Mújnakba, és hát a város az még mindig valahogy az araltóról szól. Van múzeum, vannak hajók kiállítva, stb. De hogy kimegy az ember a kikötőbe, az egykori kikötőbe, akkor azt látja, hogy megvan hát van egy ilyen emlékmű is ott, mármint az egykori második világháborúra emlékeztető emlékmű, ott van az egykori világító torony, stb. És az ember letekint a magaslatról, ugye az egykori tómedrébe, ahol meg csak a medret látja, illetve rozsdásodó hajókat. Tehát ez egy rendkívül szomorú látvány, és tényleg innen ahhoz, hogy vizet lássunk, az araltó maradványát lássuk, ahhoz terepjáróval egy ilyen holdbéli tájon kell nagyon-nagyon hosszasan menni. És hát elmentem oda, de hát nem egy különösebben szívderítő látvány. Ott egy jurtában töltöttem egy éjszakát helyiekkel, tehát ebből a szempontból izgalmas, de hát ez tényleg egyfajta katasztrófa turizmus. Hát remélem, hogy nem volt ilyen öncélú az, hogy oda eljutottam, tehát igyekeztem erről sok képet csinálni, videót is készítettem, úgyhogy ezt remélhetőleg meg tudom majd mutatni minél több embernek, és akkor ezzel is egy ilyen, hát fel tudjuk hívni erre a figyelmet. És hát az is érdekes, hogy nem úgy tűnik, hogy az üzbég kormány arra számítana, hogy az araltó így nagyon hamar visszatér az eredeti nagyságában, ugyanis például láttam ilyen gáz, illetve olaj után kutató egységeket, illetve vállalatokat az araltó egykori medrében. Tehát nyilván, hogyha arra számítanánk, hogy a visszatér a víz nagyon hamar, akkor nem kezdenek el ott szénhidrogének után kutatni. Tehát ott vannak ilyen kínai vegyes vállalatok és más vállalatok is az araltó egykori medrében kutatnak. És hát ugye nem csak a víz eltűnése önmagában a probléma, hanem el lehet képzelni azt, hogy micsoda por keletkezik itt, tehát egy ilyen, ráadásul az araltóban korábban hát nem a legtisztább technológiát alkalmazták például az iparban, és így tovább, tehát egy csomó szennyezőanyagot felkap a szél, hogyha száll a por, akkor egyéb területeken sem működik a mezőgazdaság, a helyi lakosságnak az egészségi állapota jelentősen leromlik. Tehát ez egy olyan folyamat, amit nehéz megállítani, és a klimatikus viszonyok is jelentősen átalakulnak. Tehát nyilván, ha van egy hatalmas vízfelületed, akkor ez a vízfelület ez nyáron kicsit hűti a hőmérsékletet, télen kicsit másik irányba moderál, na most ez is eltűnik, akkor az nem vezet semmi jóra.
És ha már itt szóba került Üzbegisztán, akkor át is nyargalnék oda, hogy stílszerű legyek. Mit érdemes tudnunk Üzbegisztánról?
Üzbegisztán területe jóval kisebb egyébként, mint Kazaksztán. Ugye Kazaksztán, azt említettem, hogy 2,7 millió négyzetkilométer, ez a világ 9. legnagyobb ország a Kazaksztán területét tekintve. Üzbegisztán jóval kisebb, ilyen 450 ezer négyzetkilométer, tehát kicsinek azért ezt sem nevezném. Viszont messze a legnagyobb itt az isztánok közül lakosságát tekintve. És ez jó részt annak is köszönhető, hogy itt van a legtermékenyebb terület, nek a javarésze, a Fergana völgy. A Fergana völgy, ez Üzbegisztán keleti része, illetve pici részei ennek a termékeny völgynek, termékeny alföldnek megtalálhatók Kirgizisztánban is, illetve pici része Tadzsikisztánban is. Szóval ez a legnagyobb lakosságú terület, ugye ez a mezőgazdaság központja, ezt tudja a legtöbb embert eltartani. De például az országnak a nyugati része, tehát Üzbegisztán nyugati része, az sivatag. Tehát ott nem sok minden terem meg, tehát itt pont az araltó és a nagy folyók közötti terület az sivatag. És hát Üzbegisztán, amitől viszont nagyon izgalmas, az, hogy az egykori Selyem útnak talán a fő csapás irány, a fő útvonal az Üzbegisztán, a mai Üzbegisztánon keresztül haladt. és ezért is, aki történelmi iránt, meg építészet, pláne iszlám építészet iránt érdeklődik, az ő számukra elkerülhetetlen, hogy elmenjenek Üzbegisztánba, és nem fogják megbánni, tehát nagyon izgalmas építészetileg. Ugye a kiemelt városok ezek közül, hát a turisták leginkább ezeket keresik fel, ez Hiva, Buhara, Szamarkand. Ezekben mind nagyon, nagyon sok érdekesség található. Van viszont egy szomorú folyamat, amit kénytelen vagyok megemlíteni, az pedig az, hogy mindent felújítanak, mindent restaurálnak, de kicsit ezt túlzásba viszik, tehát ez az egyik oldal, hogy nagyon, hát hogy mondjam, néha az az embernek az érzése, hogy kicsit ilyen Disneylandesítés folyik. Tehát egyre inkább egyfajta ilyen elképzelt középkort állítanak helyre, illetve alakítanak ki ezeken a helyeken, és ez még önmagában nem is ez a legdurvább, mert oké, nézzen valami ki jól és szép legyen, és legyen felújítva, és ne omoljon, ezt én elfogadom. Csak az a baj, hogy ezzel párhuzamosan rengeteg eredeti és régi ősi dolgot megsemmisítenek, és ez szerintem nagyon-nagyon-nagyon nagy baj. Tehát például Buharában is ott van az egykori városközpont, ott tényleg szépen felújították a medreszéket, tehát ezeket az iszlám iskolákat, a mecseteket, azoknak a minaretjeit, az egykori bazárokat, ezek szépen fel vannak újítva, mondom kicsit szerintem túlságosan is, meg minden le van térkövezve, ez is szerintem kicsit sok, ott is bazárok és ilyen modern, hát ilyen csecsebecse árusok is nagy számban megjelentek, de még azt mondom, hogy ezt hagyján, de hogyha kilépünk ebből a középkori városmagból, akkor ott konkrétan letaroltak mindent. Tehát ott volt egy régi ilyen bazáros, zegzugos, ilyen egykori városrész, ahol szűk utcácskák voltak, stb. Nyilván rossz állapotú, infrastruktúra rossz állapotú épületek voltak, de ezt így fúra letarolták. És ez szerintem nagyon nagy baj. Ennek talán a legdurvább példáját azt Sahrisabzban láttam. Sahrisabz, ez Szamarkandtól délre van, és arról híres Sahrisabz, hogy itt született Timur Lenk, a nagy hódító, aki a 14.-15. században élt, és ott van az ő egykori palotája, abból meghagytak egy darab romot lényegében, ez meg gyönyörű, tehát ez az egykori kapunak egy része, egy díszes kapunak, és ami megmaradt belőle, az is ilyen elképesztően szép és nagyon értékes. Viszont annak a környékén így konkrétan mindent letaroltak. Tehát egy hatalmas parkot hoztak létre, az egykori Malhalla, tehát az egykori ilyen ősi városrész, zegzugos utcácskák helyén és bazársor helyén konkrétan egy parkot hoztak létre, lefüvesítették, lebetonozták, még vidám parkot is építettek a parkba egyébként. Emellett ilyen buszparkolókat hoztak létre, ilyen hatalmas éttermeket, ahol ugye turista hadakat tudnak ellátni és élelmezni. Szóval ez ilyen végtelenül szomorú dolog. Tehát az volt az érzésem, hogy Timur Lenk ugye elég sok várost elpusztított, de ilyen tiszta munkát, mint amit az utódai csináltak éppen a saját szülővárosában, hát nem hiszem, hogy ő maga csinált volna a maga idejében, szóval ez szerintem szörnyű dolog. De Szamarkandban is az van, hogy meghagyták a Regisztánt, ami nagyon-nagyon szép, ahol ilyen 14.-15. századi épületeket restauráltak nagyon szépen, meg van egy másik rész, ahol ilyen régi emlékek vannak, viszont a kettő közötti részt megint csak fúra letarolták. Tehát szerintem ez szörnyű. És hát nyilván minél később látogatunk el Üzbegisztánba, annál kevesebb eredeti dolgot fogunk látni, úgyhogy amint véget ér a karantén, mindenki szaladjon Üzbegisztánba. Pont Sahrisabz esetében azt tudom, hogy az UNESCO maga is felemelte a szavát, hogy ha ez így megy tovább, és ezt nem orvosják, akkor le fog kerülni a világörökségi listáról ez a hely. Nem tudom, ez hogy áll ez a dolog, de erről is ilyen nagyon elkeserítő műhold felvételeket lehet látni, hogy nézett ki, azt hiszem 2014-ben volt ez a nagy pusztítás, hogy nézett ki az előtt, meg hogy néz ki most, és hát azt lehet lenni, tényleg a régi városrészt teljesen elpusztították.
Ugye említetted, hogy ezek az átalakítások elsősorban a turisták mind nagyobb számban való oda vonzásának az érdekében történtek. Ez meg is valósult? Tehát tényleg özönlenek a turisták? Vagy?
Ugye a turisták alatt nem csak külföldi turistákra kell gondolni, hanem a belföldi turizmus is erős. Tehát iskolásokat visznek nagyon helyesen ugye ezekre a helyekre. Ilyenekkel is találkoztam nagyon sok helyen, tehát osztálykirándulás, vagy akár nyugdíjasok elmennek ezekre a helyekre, de nyilván arra számítanak Kazahsztánban és Üzbegisztánban, más helyeken is, hogy tömegesen jelennek meg a nyugati turisták, pénzesebb turisták, és nem csak nyugatiak, hanem keletiek is, értve ezzel a kínaiakat, japánokat, koreaiakat, akik már most is nagy létszámban ott vannak. És még nem beszéltünk arról, hogy India még be sem indult ezen a vonalon, tehát itt egyértelműen arra számítottak legalábbis, hogy nagy tömegben fognak turisták jelentkezni, és az egész turizmust, a látnivalókat úgy próbálják megszervezni, hogy minél egy egységnyi idő alatt minél több turistát tudjon átengedni, és ez egy nagyon rossz szemlélet szerintem. De ezzel nem akarom azt mondani, hogy nem érdemes elmenni ezekre a helyekre, tehát én épp ellenkezőleg azt gondolom, hogy mindenki igyekezzen elmenni, nyilván én azért preferálnám azt, hogy ne tömegturizmus keretei között keressük fel ezeket a helyeket, hanem egyénileg, de hát nyilván ennek vannak anyagi vonatkozásai is, stb. Én a magam részéről nem szeretem az ilyen programokat, amikor nekem megmondják, hogy hol, hány percet lehetek, és mit nézzek meg az adott helyen, azt majd hadd döntsem el én. De megértem, hogyha valaki máshogy nem tud eljutni, szóval nagyon érdemes még mindig elmenni, nem azt akarom mondani, hogy nem érdemes, csak ha megyünk, akkor is érdemes olyan időszakban menni, amikor viszonylag kevesebb turista van, tehát például tavasszal vagy ősszel, persze nyáron amúgy is nagyon perzselő tud lenni a hőmérséklet. Én egyébként pont a legperzselőbb időszakban voltam júliusban, tehát nem én vagyok ebből szerintem a jó példa, de érdemesebb kicsit hűvösebb időszakokban elmenni.
Milyen főbb látnivalók vannak még Üzbegisztánban?
Hogyha nyugatról keletre haladunk, akkor legnyugatabbra talán ott található Nukusz városa, ami egyébként Karakalpakstánnak a fővárosa. Tehát Üzbegisztánban van egy ilyen autonóm körzet, amelyet úgy hívnak, hogy Karakalpakstán, tehát ott, ahol a karakalpakok laknak, és most újra rábukkantunk egy kvázi közös szóra, mert a kalpak az valószínűleg pont azt jelenti, amire gondolnánk magyarul, tehát fejfedő, tehát egy nem kalap, hanem egy ilyen kalpag, tehát egy ilyen sapka-szerű fejfedő. A kara pedig azt jelenti, hogy fekete, tehát ott a fekete kalpagú emberek laktak. Egyébként ez is egy türk nyelvű népesség. Szóval ez Karakalpakstán, ennek a főváros a Nukusz. Nukuszból tudunk elmenni az Araltóhoz a legegyszerűbben. Nukuszban én vonattal érkeztem Taskentből egyébként. És Nukuszban van még egy nagyon izgalmas dolog, egy Szavetszki nevű orosz művész, egy művészet pártoló ember hozott ott létre egy modern művészeti múzeumot, még a szovjet időkben. Tehát ez már eddig is, amit elmondtam, az alapján nagyon izgalmas dolognak tűnik, hogy a legvadabb kommunista időkben ott Nukuszban, ami hát még szovjet mércével is a világ végén volt, ott hozott létre egy nagyon-nagyon érdekes tárlatot, nagyon jó orosz és egyéb festőknek a modern festményeiből, tehát ide mindenképpen érdemes ellátogatni. És az előbb beszéltünk arról, hogy haladunk kelet felé a Selyem út jelentős városain, Hiva, Bukhara, Szamarkand, Sahriszábzot említettük az előbb, ami Timurlenk a nagy hódító szülővárosa. Ide szerintem mindenkinek érdemes elmenni ezekre a helyekre. Taskent a főváros, ez egy klasszikus szovjet kisváros, illetve most már nem olyan kicsi, de szerintem ez is érdekes, itt is van egy nagy bazár, ilyen nagyon szovjet, nagyon beton, de rengeteg, nem tudom, gyönyörű gyümölcsöt lehet itt vásárolni, és az egész szerintem izgalmas. Itt is vannak egyébként jó múzeumok Taskentben, és ha az embernek több ideje van Üzbegisztánra, mint hogy megnézze ezt a három fő turista látványosságot, akkor szerintem mindenképpen érdemes elmenni a Fergana völgybe, ami Taskenttől keletre van. Itt van például a selyemgyártásnak az egykori központja, Margilán nevű városban, az üzbég dísztárgyak, tehát például tálak, tányéroknak a gyártása itt van, ide ilyen helyekre is érdemes elmenni. Itt van Andijan, Fergana és Kokand egyébként. Kokandot el szokták felejteni gyakran, pedig az orosz hódítás előtt itt három jelentős állam volt ezen a területen, tehát a 19. században, az egyik Hiva, a másik Bukhara, a harmadik pedig Kokand. Ez a Kokand nevű város, ez a Fergana völgyben van, tehát Taskenttől keletre, ezt is érdemes megnézni. Nem annyira látványos és annyira izgalmas szerintem, mint Bukhara vagy Hiva, vagy akár csak Szamarkand, de hogyha van időnk, akkor ide is menjünk el.
Hát meg ez talán kevésbé gyalulták le, mint ahogy ezt a másik két nagyon híres várost, vagy másik hármat.
Igen, ez kétségtelen, hogy ide jóval kevesebb turista jut el, és ebből a szempontból érintetlenebb.
A következő ország, amiről szeretnék kérdezni tőled, az Türkmenisztán. És ugye, ami miatt a legtöbbet hallunk Türkmenisztánról, az a volt elnök, Niyazov, vagy türkménbasi személyi kultusza. Viszont a kérdésem az az, hogy az új elnök is tovább viszi ezt az örökséget.
Igen, ez izgalmas. Ez a türkmenbasi, ez annyira beakadt egyébként az egész világon, hogy sokan azt gondolják, sokakkal beszélgettem, akik így gondolják, hogy türkmenbasi az igazából egy tisztségnek a neve. Ez nem egy személy, hanem egy tisztség. Tehát az államfőt hívják türkmenbasinak, na ez nem igaz. Türkmenbasi valóban Niyazov volt az előző elnök, ő 2006-ban, ha nem tévedek, akkor halt meg. Egyébként ő is az egykori szovjet vezető volt, az egykori szovjet tagköztársaságnak a vezetője, és így mentette át magát a független Türkmenisztán vezetővé, és tényleg egy ilyen nagyon, hát részben vicces, de én inkább ezt ijesztőnek nevezném, személyi kultuszt vezetett be, tehát az ország egészében mai napig nagyon sok szobra van, ezek közül pont Ashgabatban van egy olyan, amely aranyozott szobor, és eredetileg a város közepén állt, és úgy forgatta egy automatika, hogy mindig a nappal szembe forduljon, szóval ilyen teljesen, hát hogy milyen érdekes dolgokat talált ki magának. Egyébként érdekesség, hogy ezt a szobrot, ezt kivitték a város szélére most, és már nem forog. De fel lehet menni bele, egy ilyen kilátóként működik, én felmentem, tehát ebből szerintem érdekes. Szóval, hát meg türkmenbasi olyanokat csinált, hogy a saját családtagjairól neveztette el a hónapokat, meg szóval tényleg ilyen kicsit beteg dolgok történtek ott. Az új elnököt úgy hívják, hogy Berdimuhamedov, ez az ő vezetékneve, ő most az elnök, tehát nem türkmenbasi, hanem az elnök, és hát ő is azért igyekszik egyfajta személyi kultuszon dolgozni, de azért ez nem annyira durva, mint az előző elnöknek. Az megfigyelhető, hogy kicsit az előző elnököt kezdik így hát visszaszorítani, tehát nem arról van szó, hogy most is türkmenbasit kell éltetni. Zárójel, hogy például azért a fiatal házasok, vagy az éppen házasulók, azok jellemzően ellátogatnak türkmenbasi valamelyik szobrához, és azzal fotózkodnak, tehát én is fotóztam ilyet. De ez nem feltétlenül annak köszönhető, hogy türkmenbasinak lennének különösebben hálásak, hanem egyszerűen az ott a látványosság, az ott a szép dolog, egy aranyozott türkmenbasi szobor, és akkor az a család oda sereglik, és lefotózzák őket ott az ifjú párral, tehát ez egy ilyen népszokás is bizonyos helyeken. Szóval az új elnöknek is rengeteg szobrát én nem láttam még, megmondom őszintén, pedig hát most már 2006 óta lett volna ideje, hogy szobrokat állítasson magát, tehát valószínűleg ő ezt nem feltétlenül ambicionálja. A fotói viszont mindenhol ott vannak. De ezt úgy kell érteni, hogy például a vonaton, a folyosón is, meg ahol például vettem egy ilyen telekom cégnél egy SIM-kártyát, türkmén SIM-kártyát, ott is a telefonboltban is ott van a portréja, meg hát kb. Amit el lehet képzelni, mindenhol ott van, de szobrai valóban nincsenek, tehát ő például ilyeneket csinál, hogy kiad folyamatosan könyveket, az ő neve alatt jelennek meg könyvek, hogy a türkmén lovak, a türkmén szőnyegek, van, aminek több része is van, tehát ilyeneket, tehát ő előszeretete mutatja be úgy magát, mint egy ilyen művértő és hát művelt, és a türkmen kultúra iránt elkötelezett személyiség, amit ne is vonjunk kétségbe, tehát biztos igyekszik a türkmen kultúrát, vagy abban elmélyedni, és azt népszerűsíteni. Tehát inkább ilyenekben nyilvánul meg. Nagyon szereti a lovakat, a türkmen lovakat, ezek nagyon híresek egyébként a türkmen akál teke lovak, és egyébként sok olyan portré van róla, ahol ilyen türkmen népviseletben áll, például egy jurta előtt, és mondjuk lovagol, egy lóháton látjuk, és még van egy türkmén kutya is az ölében, tehát ugye a cukiság és a virtus találkozását láthatjuk. Hát az kétségtelen, hogy ez egy excentrikus elnök, tehát szereti, például volt tavaly egy eset, amikor eltűnt a nyilvánosság elől, van, aki azt gyanította, hogy valamilyen baleset érte, vagy valami műtéten esett, tehát és így tovább, de napokig nem lehetett tudni, mi van az elnökkel. Majd úgy tért vissza az elnök, hogy elment egy terepjáróval a Darvaza-ba. Darvaza, ez egy kráter lényegében, egy egykori szovjet gázkutatási melléktermék, amit ugye a szovjet kutatók ástak olaj, illetve földgáz után kutatva, és kiástak egy ilyen hatalmas krátert, ahonnan szivárgott valamennyi gáz, de nem volt az igazi, úgy gondolták, hogy gyorsan elégetjük ezt a dolgot, tehát belobbantották ezt a krátert, hogy majd csak elég az a kis gáz, és akkor nyugi lesz, na most ez azóta ég. Ezt úgy is hívja. Darvaza egyébként azt jelenti perzsául, hogy kapu, ez a pokol kapujaként is szoktak hivatkozni erre. Egyébként nagyon jól néz ki, tehát oda is elmentem, tényleg ég egész éjjel-nappal az 50-es évektől kezdve, éjszaka különösen, látványos, stb. Szóval az elnök, amikor, hát nem tudjuk, meggyógyult-e, hogy mi történt vele, mindesetre visszatért a türkmének színe elé, akkor ezt azzal dokumentálta, hogy elment ide Darvazába, ehhez az égő kráterhez, és ott egy terepjáróval, vagy egy ilyen kvaddal, már nem is tudom mi volt pontosan, ilyen mindenféle piruetteket írt le, minél látványosabb és veszélyesebbnek tűnő legyen, és akkor ezzel demonstrálta, hogy ő itt van teljes erőből és ereje teljében, és újra tudja vezetni. Tehát eddig is nyilván vezette, de mostantól újult erővel tudja vezetni a türkmén népet. Tehát ő szereti így mutatkozni, vagy például volt olyan, hogy olyan videó, ahol céllövészetre tanítja, célba lövésre tanítja a beosztottait, tehát ott lövöldöz ilyen figurákra, vagy volt olyan, amikor a kormányülésen megragadott egy súlyzót, pontosabban annak a rúdját érdekes módon, és azzal csinált pár gyakorlatot, a többiek meg ezt tapsolták, tehát érdekes személyiség, ez kétségtelen.
Melyek a legérdekesebb látnivalók Türkmenisztánban? Ugye itt említetted Darvazát, a pokol kapuját.
Így van, Darvaza mindenképpen nagyon izgalmas dolog. Azt tegyük hozzá, hogy nem csak ez az egy, ugye van ez a leghíresebb gázkráter, ami így nagyon nagy lánggal ég, és tényleg elképesztő dolog, de ott a környéken van több ilyen is, szintén az egykori szovjet szénhidrogén kutatásnak a melléktermékei, tehát van két másik, legalább kettő másik ilyen nagy, mély kráter is, amelyben a többen is van, hogy így előbugyog a feltörő gáz, és ég is az egyikben, a másikban ott csak bugyog. Na mindesetre ezeket is meg lehet nézni, ezek ott vannak a környéken, tehát hogyha ide eljutunk a Darvazához, akkor már a két helyre is jussunk el. Természeti szépségekhez még egy, hát szintén egy elképesztő dolog, Yangi Kala, az a neve, Yangi Kala. Kala az várat jelent egyébként türk nyelveken. Szóval ez a Yangi, vagy a Yangi megvan, hogy nem tudom, mit jelent, de biztos, hogy jelent valami frappásat, elnézést. Szóval ez megint csak egy kanyon, és hát egészen gyönyörű. Ez a nyugati ország részben van, tehát Türkmenvasitól keletre, úgy tudnám mondani, Balkánabádtól északra. Egyébként Türkmenisztánban van egy Balkán-hegység, tehát így hívják, hogy Balkán, és amellett van Balkánabád, ami egy város. Szóval nem csak itt Európában van Balkán-hegység, hanem Türkmenisztánban is. Szóval emellett van Yangi Kala, ami hát tényleg az egyik legszebb természeti látványosság, amit valaha láttam. Én remélem, hogy előbb-utóbb bevezetnek itt hát ilyen turizmus korlátozó intézkedéseket, vagy legalábbis ez felügyelik jobban, mert félő, hogy azért itt nagy bajok is történhetnek, például, hogy leszakad az egyik szikla, amin a turisták előszeretettel fotózkodnak. Mondjuk, amikor én voltam ott, akkor csak mi voltunk ott, tehát senki más nem volt. Ez lehet, hogy annak is köszönhető, hogy ez áprilisban volt, tehát nem főszezonban volt, másrészt meg éppen egy hatalmas vihar közeledett, és az utolsó pillanatban sikerült lejönnünk erről a részről, de szóval tényleg nagyon szép, aki teheti, menjen el. A másik kategória talán a Selyemút, megint csak, ahol Üzbegisztánnál és Kazahsztánnál is említettük az ottani Selyemút állomásokat. Türkmenisztánban is meg kell említeni legalább kettőt. Az egyik északon Konya-Ürgencs, ez egy romváros a mai állapotában, tehát ahogy az egész térségben itt is az történt, hogy virágzó, iszlámváros, stb. Hát még korábban még ott voltak a perzsák, meg aztán bizonyos helyekre még Nagy Sándor is eljutott, és így tovább. Aztán iszlám kultúra, majd jött 1218, vagy 20, vagy 22, attól függ, mikor értek oda, és jöttek a mongolok, és mindent elpusztítottak. Tehát kb. ez az egész térségben, egyébként Iránban is ez a forgatókönyv, és akkor utána újra sikerült valamennyire helyreállítani, van, amit igen, van, amit nem, megint iszlám kultúra, és így tovább, aztán egy idő után jöttek a szovjetek, ők Iránban, egy részben Iránban is mentek a szovjetek a háború alatt, de az most ebből a szempontból mellékes. Szóval Konya-Ürgencs az egyik ilyen nagyon szép Ne, hát most ez rosszul fog hangozni, romváros, mert ott szóval nem sok minden van, de ami van, az viszont tényleg nagyon szép, tehát megmaradtak nagyon szép iszlám épületek. A másik pedig Merv, ez kicsit délebbre található, délkeleti részén az országnak, ez is egy nagyon jelentős város volt, egyébként már a Perzsa Birodalom idején is, meg Nagy Sándor, és így tovább, és akkor ugyanaz a történet, de ez egy nagyon jelentős állomása volt a Selyem útnak, ami ugye érkezett a mai Üzbegisztánból, és ment lefele Irán felé, Meshed városa fele. Szóval, hogyha történelem iránt érdeklődünk, akkor ide mindenképp érdemes elmenni, és van egy nagyon izgalmas Gonur Depe nevű hely is, ami egy, hát pontosan senki nem tudja, de arra úgy satszolják, hogy akár ez ilyen 6.-7. századi dolog is lehet, és vályokból, illetve hát sártéglából épített városnak a romjai. Erre megint csak azt lehet mondani, hogy nagyon sietnie kell annak, aki ezt még szeretné látni, mert hát itt az történt, hogy előásták ezeket a 70-es, 80-as években, ezeket az egykori falakat, épületeket, tényleg nagyon érdekes az egész, aztán ugye úgy hagyták, és az eső ugyanott nem olyan nagyon gyakori, de amikor esik, akkor azért szépen esik, és hát ez folyamatosan pusztítja ezeket a sártéglából egykor 1500 éve megépített épületeket, tehát én nagyon félek attól, hogy ez hamarosan el fog tűnni, ha csak nem tesznek ez ellen valamit nagyon-nagyon sürgősen. Egyébként vannak olyan elképzelések, hogy maga a zoroasztrianizmus, vagyis hát később Iránra jellemző tüzet istenként tisztelő, és hát most erről sokat lehetne beszélni, milyen vallás is itt alakult volna ki ezen a területen, de hát ez csak egy teória. Türkmenisztán is határos ugye a Kaszpi-tengerre, és ott az elmúlt években kialakítottak egy ilyen csili-vili nyaraló központot Avaza nevű városnál, tehát ez a türkmén, hát nem is tudom minek nevezem, a türkmén Monte Carlo, vagy hasonló szó, nem tudom megfelelő-e. Ez közel van Türkmenbasi városhoz. Türkmenbasiról elneveztek egy várost is, helyesebben egy régi orosz város, Krasznovodszkot átkeresztelték Türkmenbasivá, de ettől nem messze van ez az Avaza nevű nyaraló központ. Tényleg úgy kell elkezdeni, ilyen csili-vili szállodák, tényleg ilyen üveg, és nagyon modern, és nagyon szuper, ilyen nagyon széles sugárutak, és tényleg szépen megvan csinálva, tehát látszik, hogy rengeteg pénzt öltek bele. Hát ezzel az volt a cél, hogy minél több turistát oda csábítsanak, főleg egyébként kelet-ázsiai turistákra számítottak, amennyire ott hallottam, tehát koreaiak, kínaiak, és egyébként pont amikor ott jártam, akkor volt a türkmén elnök a koreai elnökkel együtt Avazában, tehát pont ott mutatta a fejlesztéseket. Hát, hogy mennyire érdemes, én erre azt mondanám, hogy megnézni mindenképpen érdemes, mert ilyet ritkán lát az ember tényleg. Szóval, ja, ezt még azt, úgy kell elkezdeni, hogy nem is lehet bemenni saját autóval erre a területre, tehát egy ilyen bérelt autót, egy sofőrrel voltunk, hanem az autót le kell tenni egy ilyen külső parkolóban, és onnan taxival lehet csak bemenni ebbe az avazai üdülőközpontba. Szóval ezt mindenképpen látni kell, aki arra jár, azt mindenképpen nézze meg, mert iszonyú izgalmas. Tehát ez látszik, hogy egy nagyon mesterséges valami. Ezt az elmúlt években húzták fel, látszik, hogy állami szerepvállalás, sőt, tehát az állam építette ezeket, tehát nem az volt, hogy nem tudom, ilyen kapitalista alapon itt kitalálják a vállalkozók, hogy fúj, de milyen jó lenne egy szálloda, és akkor azt építsük meg ide milyen jó lenne egy étterem. Tehát látszik, hogy ez egy tervezőasztalon született az egész, tehát nagyon ilyen mesterségesnek hat az egész. Hát ahogy egyébként Türkmenisztán nagyon sok része, tehát a főváros is ilyen nagyon mesterséges, nagyon fehér. Ez valamiért az elnöknek ott egy mániája, hogy fehér legyen minden. De ez odáig megy, hogy a városba, Asgabadba, a fővárosba nem mehet be olyan autó, ami nem fehér. És ezt nagyon komolyan kell gondolni. Tehát például, amikor mentünk Asgabadba, visszamentünk a fővárosba egy ilyen vidéki túráról, vagy vidéki körről, és akkor mondta a sofőr, hogy jó, akkor most itt lerakjuk a város határába az autót, és akkor mindjárt hívja a haverját, és akkor azzal bemegyünk a szállásra Asgabadba. És kérdeztük, de miért? Hát azért, mert ő nem mehet be az autójával, mert nem olyan színű, meg nem olyan rendszámú, tehát az a lényeg, hogy neki le kell tenni az autót. Egész Asgabadra az a jellemző, legalábbis a belvárosra, a központi részre, hogy tényleg minden nagyon modern, nagyon fehér és nagyon üres. Tehát például a város közepén van olyan park, nem is egy, ami tényleg gyönyörűen van ápolva, látszik, hogy frissen, kb. Naponta nyírják a füvet, és söpörnek, és tényleg teljes tisztaság, és gyönyörű minden. Egy dolog tűnik fel nagyon hamar, hogy emberek viszont nincsenek. Tehát ez valamiért, ez a voluntarista várostervezés, ez megfigyelhető ezeken a helyeken, tehát valamiért ezt nem tartottak olyan fontosnak, hogy ott működjön is a város. Van egy-két ilyen pláza jellegű, ilyen bevásárlóközpont, ami már csak azért is érdekes, hogy elmenjünk, mert ott látunk embereket, ahogy vásárolnak és közlekednek és a többi, meg beszélgetnek.
Bocsánat, csak hogy közben az jutott eszembe, hogy akkor ez tulajdonképpen egy kirakat város, vagy egyébként tényleg embereknek épült, csak valamiért aztán nem népesült be?
Szerintem mindenképpen elmondható ez, hogy ez egy kirakat város, de igazából nem állíthatjuk, hogy az egész város ilyen, de amit hát így felületes turistaként, vagy majd külföldi delegáció tagjaként az ember láthat, az tényleg ezek a nagyon hideg, üres, nagy és fehér épületek, nem sok emberrel, de hogyha kijel megyünk a külvárosba, egyébként főleg az egykori szovjet időben épült helyekre, akkor láthatod, hogy ott van az igazi élet. Tehát ott lehetnek más színű házak. Kicsit olyan egyébként, mint egy magyar ilyen panel lakótelep, mondjuk nem feltétlenül ilyen 10 emeletes, hanem inkább ezek a kisebb ilyen 4 emeletes panelházak, iskolák, saslikozó helyek, ugye, ahol az emberek csak úgy beülnek délután, megisznak egy sört, és esznek egy saslikot, ugye nyás húst, vagy valami hasonló étel. Tehát ott tényleg lehet élettel találkozni, és ebből a szempontból mindenképpen nagyon izgalmas ide is elmenni. Tehát, hogy nehogy azt gondolja az ember, hogy kizárólag ezek a fehér hideg épületek vannak a városban.
A térség nagyon híres a szőnyegeiről, Türkmenisztán pedig különösen. Te hoztál haza szőnyeget?
Hát igen. Az a helyzet, hogy tényleg a türkmén szőnyegek nagyon szépek, és hát főleg, ha jó helyen vesz az ember, akkor nagyon jó minőségűek, és nem is egetverően drágák. Hagyományosan ugye a 19. században, amikor az oroszok bevonultak ezekre a helyekre, akkor buharai szőnyegnek hívták ezeket a piros alapú, tehát így terjedt el az egész világban, hogy buharai szőnyeget lehetett vásárolni, stb. Na most, amit buharai szőnyegnek hívnak, az jó részt türkmén szőnyeg volt, tehát annyi történt, hogy Buharába szállították el, és Buhara volt egy nagy elosztóközpont, egy nagy bazár, és onnan jutott el a világ több pontjára, de ezek is jelenleg türkmén szőnyegek voltak. Ugye türkmén szőnyegek nyilván Türkmenisztánban vannak tömegével, de Iránnak is van egy északkeleti része, ahol türkmének élnek, tehát irániak is adott esetben perzsa szőnyekként utalnak azokra a szőnyegekre is. Hát Iránban millióféle szőnyeg van, de például türkmén szőnyegek is. Hát ezek nagyon szép motivumok. Ugye érdekesség, hogy több törzs van, több terület van Türkmenisztánban, és mindegyiknek megvan a saját motivuma. Ez a központi rész, ez az Ahal-Teke törzsnek, illetve népnek a motivuma, ez a legelterjedtebb talán. Tehát Erre is vannak különböző módszerek, hogy hol érdemes venni, hát én is igyekeztem utánnézni, nekem végül azt ajánlották, hogy van egy szálloda, a szálloda is annak az aljában van egy szőnyegbolt, ahol tényleg ilyen minősített szőnyeget lehet venni, tehát ami garantáltan jó minőség, és adnak hozzá kiviteli engedélyt, és így tovább, mert hogyha az ember ezt a piacon veszi, eleve azt hiszem jobban kell érteni a szőnyegekhez, lehet, hogy olcsóban meg lehet venni, de ez még nem minden, mert akkor is el kell vinni egy állami ilyen minősítőhöz, amely rányom egy pecsétet, hogy igen, ez ilyen, és tehát egy ilyen bizonyítvánnyal kell ellátnia, egy ilyen tanúsítvánnyal, hogy ez a szőnyeg, ez ilyen és ilyen, ekkor és ekkor készült, és kivihető az országból. Tehát ez egy nagyon bonyolult folyamat, ha így csinálja az ember. Erre nekem nem volt, hát, hogy mondjam, sem időm, sem idegzetem, úgyhogy egy ilyen szálloda aljában sikerült egy nénivel. Egyébként ott is egy ilyen népviseletbe öltözött, nagyon kedves néni, hosszasan segített, hogy ez ilyen szőnyeg, ekkora, akkor ez ekkor készült, amakkor készült, és szerintem egy nagyon szép szőnyeget sikerült vennem.
És már csak egy ország van, amit szerettünk volna, vagy szerettem volna kitárgyalni veled, ez pedig Kirgizisztán, amit Ázsia-Svájcának is neveznek, de nem tudom, hogy a hegyeken kívül ennek van bármi alapja?
Hát, tehát például, hogyha Svájcra gondolok, akkor nem tudom, tehát viszonylagos jólét és stabil valuta, és csokoládé, és kolompoló tehenek jutnak eszembe egy elsőre. Na most ezekből nem sokat látunk viszont Kirgizisztánban. Tehát A párhuzam abban a szempontból állhat meg viszont talán, hogy gyönyörű tájak vannak ezen a területen. Tehát ez kétségtelen, hogyha valaki tényleg a túrázásnak él, és imád hegyet mászni, hegyekben nagyokat túrázni, esetleg lóháton tenni mindezt, akkor feltétlenül Kirgizisztán az ő országa. Tehát aki tényleg ilyen hegymászásra vágyik, nem drágán, gyönyörű tájakon, akkor tényleg irány Kirgizisztán. Ezt tudom ajánlani, tényleg nagyon szép. Tehát itt egy nagyon hegyes országra kell gondolni, aminek ugye megint csak vannak előnyei és hátrányai egyaránt. A hátrány az az, hogy például itt a kulturális emlékek azért jóval kisebb számban fordulnak elő, mint a többi országban, mert értelemszerűen a jelentősebb kereskedelmi útvonalak nem feltétlenül ezen a területen mentek át, de egyébként itt is lehet találni a Selyemút egykori karavánszerájának romjait, illetve maradványait, tehát ilyenekkel is tudunk találkozni, meg egy pár korábbi birodalomnak az egykori fővárosával, de nem elsősorban erről híres az ország. A területeiken jóval kisebb, mint a többié, de ez még mindig 200 ezer négyzetkilométer, tehát Magyarország duplájánál is nagyobb, de hát ilyen, hogyha megnézzük a térképen, nagyon ilyen gírbe-gúrba határai vannak, ahogy egyébként a többi országnak is, hát erre annak idején Sztálin ügyelt, hogy minél jobban összekutyulja itt a dolgokat, tehát hogy ne feltétlenül függetlenedjenek ezek az országok, és rá legyenek utalva Moszkvára, ebből sok nemzetiségi konfliktus is keletkezett. Az előbb említettem Üzbegisztánnál, hogy a Fergana völgy javarésze az Üzbegisztánhoz tartozik, de például a keleti része, meg kis részben a déli része, az Kirgizisztánhoz. Például Osh és Jalalabad városok, ezek Kirgizisztán nyugati részén vannak, ezek a Fergana völgyben vannak, tehát ilyen szempontból mezőgazdaságilag gazdagabb részeken, viszont a lakosság egy jelentős része ezeken a helyeken például üzbég, és ebből nagyon sok etnikai probléma is adódott az elmúlt időszakokban, ott voltak mindenféle lázadások, illetve hát egyéb népmozgalmak. Kirgizisztán tényleg a tiszta vizek, szép hegyek, túrázásról híres. Most itt kiemelném például az Alakult, magyarul könnyen meg lehet jegyezni, Alakul. Igazából ezt szerintem nem is Kulnak kéne mondani, hanem Kölnek. A Köl az kirgiz nyelven tavat jelent, tehát ez az Alató. Most pontosan nem tudom, hogy milyen tengerszint feletti magasság van, de én 3500 méterre tippelnék most így látatlanban. Ide például egy nagyon, hát nem mondom, hogy nem megerőltető, de nagyon látványos út vezet felfele, és hogy felér az ember nagy nehezen, hát én inkább nehezen értem fel, mint könnyen, de ez ugye abból is adódik, hogy az oxigén azért ott már elég szűkösen fordul elő, legalábbis ilyen magyar viszonyokhoz szokott ember számára. Viszont ha felér az ember, akkor tényleg egy ilyen gyönyörű, ilyen mesebeli, nagyon szép, ilyen rikító kék tóra tudunk ránézni. Itt aztán lehet gyönyörű fotókat készíteni, és hát amikor legalábbis én voltam, nem is volt olyan nagyon sok turista ezen a tájon. Tehát ez az Alakul, ez Karakol városnál van, tehát ez Kirgizisztának, hogy a keleti, hát igen, inkább szóval olyan északi keleti részén van. Ide mindenképpen érdemes elmenni. Itt van egy másik nagyon nagy tó, ez az Iszik-köl, ami pedig kicsit olyan hangulat, mint a Balaton, leszámítva, hogy sokkal-sokkal nagyobb, mint a Balaton, most nem is tudom, hogy hányos szorzó, de ez a 20-szor biztos nagyobb. Ez az egész térségnek a legnagyobb tava, és itt például tényleg a tópart, az kicsit olyan, mint az ember lesétál a Balaton déli partjára, lehet ott venni a parton sört, ott vannak gyerekek, nem tudom, úszógumival, emberek ott dagonyáznak a tóban, tehát például nekem kimondott ilyen retro érzésem támadta, amikor ott voltam. Lehet venni dinnyét, tehát még ebben is nagyon jó, még lángost azt nem, de helyi finomságokat igen. És hát van a Szonköl, még amit mindenképp megemlítenék, tehát a Szontó, ahol hát oda úgy jutottunk el, hát egyébként egy autóval, de ott lehet jurtában aludni, egyébként Kirgizisztán egészére ez alapvetően jellemző, hogy nyári hónapokban lehet jurtákat találni.
Illetve ha jól tudom Kirgizisztánról, akkor egy időben Rákosi Mátyás is itt volt számüzetésben. Ennek valamilyen nyomát meg lehet még találni, vagy ez...
Igen, hát nekem egy másik ilyen mániám volt mindig ez a magyar 50-es éveknek a tanulmányozása, ugye Rákosi Mátyás volt a Magyar Országi Kommunista Pártnak a főtitkára, és hát a diktátora az 50-es évek bizonyos szakaszának legalábbis, és őt 1956 után a Szovjetunióba vitték, hát ugye hivatalosan gyógykezelésre, de hát nyilvánvaló volt, hogy ez nem esről az ő életének a meghosszabbítására szolgál, ez a Szovjetunió beli üdülés, és hát ő folyamatosan így ugrándozott, tehát szeretett volna visszatérni, folyamatosan jobbnál jobb tanácsokkal igyekezett ellátni az erre nem feltétlenül rászoruló, és éppen a forradalom vérbefolytásával és a megtorlásával foglalkozó Kádár Jánosékat. Tehát egy ilyen kellemetlen figurának tűnt egyre inkább Moszkvában is, meg Budapesten is, és Káderik folyamatosan azt kérték a szovjetektől, hogy vigyék minél messzebbre. És aztán ez több körben ment ez a dolog, és végül hát odaig sikerült elűzni Rákosit, hogy Tokmak, egyébként most úgy hívják, hogy Tokmok, tehát kirgizül Tokmoknak hívják, Tokmok városba hát utalták be Rákosit, ahol elég sanyarú körülmények között tengődött, tehát a kútból kellett az udvarról vizet húzni, nem volt fűtés, meg stb. Tehát maga Rákos is folyamatosan panaszkodott az ő körülményeire. Na hát én ide szerettem volna mindenképpen eljutni, és sikerült megtalálni azt a helyet, ahol állt az a ház. Szóval az igazság, hogy már ez nincs meg, de a helyre sikerült eljutni, és hát nagyjából azt be lehet lőni, hogy akkor hogy nézett ki ott a piac, ahova Rákosi eljárkált, hogy nézett ki a táj, mire lehetett rá látni, és így tovább. Tehát ebből azt mondta, érdekes elmenni Tokmokba, akinek erre van ingerenciája, vagy ez érdekli, számomra érdekes volt mindenképpen. Tehát ott azért nem az az érzése az emberek, még most sem, pedig most azért már van repülő, meg egy csomó közlekedési lehetőség, szóval nem az az érzése az embernek, hogy innen ilyen záros határidőn belül vissza lehetne jutni Magyarországra, és hát valószínűleg neki sem ez volt az érzése, de hát ez valószínűleg nem a mi legnagyobb problémánk.
A négy ország mindegyikénél szóba került a Szovjetunió, hát ugye ez nem csoda, hiszen mind a négy ország a részét képezte, viszont elég sokan vannak, akik keresik ezt a szovjet nosztalgiát. Most itt gondolhatunk akár az építészetre, akár a közlekedési eszközökre, és engem az érdekelne, hogy a négy ország közül melyikben lehet leginkább megtalálni ezt a szovjet nosztalgiát?
Ez jó kérdés. Hát igazából mindegyikben valamilyen módon és valahol, mert ugye, ahogy mondtam, hogy a fővárosokat igyekeznek elsősorban jelentősen átalakítani, meg a turista központokat, itt azért egyre kevesebb dolog emlékeztet a szovjet időkre, de azért, hogyha odén megyünk egy-két utcával, akkor itt is megtaláljuk az egykori pártközpontot. Például most, hogy így kérdezed, Ashgabat, ugye a Türkmenisztán fővárosa, ott direkt el akartam menni, mert láttam róla képeket, egy Lenin szobrot megnézni, és ott van az egykori szovjet pártközpont, stb. És Leninben az a speciális, hogy gyakorlatilag ilyen szőnyegekkel van körbevéve, tehát a türkmén szőnyeg motívumok közé van, vagy egy ilyen talapzaton áll Lenin, tehát mint hogy egy szőnyegárus lenne, ezt például rendkívül szórakoztatónak találtam. Lenin szobrok, most így visszagondolok, például a Biskekben, Kirgizisztán fővárosában elég nagy mennyiségben megmaradtak, tehát ez meg Marx Károly és Engels beszélget egymásra egy másik szobron, tehát itt még eléggé megvan egy-két ilyen épület. Például egyébként Kirgizisztánban a Talasz folyón van egy nagy vízi erőmű és egy víztározó, Kirovról nevezték el, egy másik kommunista vezetőről, akit egyébként Sztálin gyilkoltatott meg minden valószínűség szerint, és ez a Kirov víztározó arról híres manapság, vagy arról is, hogy itt van egy hatalmas Lenin fej, de tényleg ilyen brutális. Tehát a gát fölött, ahol a víztározónak a gátja van, ott van egy hatalmas Lenin fej. Tehát ilyeneket például még mindig lehet találni mindenfele. De hát beszéltem Bajkon úrról, Bajkon úr hát maga a tömény szovjet nosztalgia ilyen értelemben. Tehát a szobrok, az épületek, a boltok, szóval egész nagyon-nagyon ilyenre emlékeztet. Talán Karaganda is, ami Kazahsztánban van, ez is eléggé, vagy például Os városában, Os az Kirgizisztánban van, ott van a térség legnagyobb Lenin szobra. Tehát aki ilyen iránt érdeklődik, azért megtalálja ezeket a helyeket bőven.
és a négy ország közül melyik a te kedvenced, vagy melyik az, amit mindenképpen ajánlanál arra, hogyha valaki ezzel a környékkel szeretné ismerkedni, akkor ott kezdje?
Hú, hát tőlem ilyeneket nem praktikus kérdezni, mert mindegyik. Tehát én azt mondanám, hogy mindegyik nagyon érdekes. Tehát nekem az az elméletem, hogy olyan nincsen olyan hely, ahol nincs semmi. Mindenhol van valami, és mindenhol van valami érdekes. Hogyha az a kérdés, hogy ilyen mi lenne a beugró ország, tehát az az ország, ahol egy ilyen ízelítőt kapunk Közép-Ázsiából, és viszonylag könnyen abszolválható, nem állít elén különösebb akadályokat, akkor talán azt mondanám, hogy Üzbegisztán. És akkor Üzbegisztánban a fővárosból el tudunk menni, ugye az előbb említett jelentős selyemút helyszínekre, Szamarkandba, Puharába, Hívába. Tehát ez egy ilyen beugró szint tud lenni szerintem Üzbegisztán. De megint csak azt mondom, hogy akit a túrázás érdekel, az például ne menjen ezekbe a városokba, mert ebből a szempontból nem fog túl sok érdekességet találni, hanem menjen egyből Kirgizisztánba, és ott akár, nem tudom, egy hónapon keresztül tud úgy hegyeket járni, hogy nem ismétel semmit. Szóval ez tényleg nagyon változó, azon múlik, hogy ki mit szeret. Aki mondjuk ilyen nagyon fura, elzárt országot szeretne nézni, ami picit hasonlít Észak-Koreához is, az meg menjen Türkmenisztánba. És aki meg rakétafejlővést szeretne látni, az pedig Kazaksztánba.
És akkor már csak egy dolog van vissza, hogy a fix kérdéseinkre megpróbálj választ adni. Magyarországon a témánkhoz kapcsolódóan tudsz-e mondani olyan helyet, programot, eseményt esetleg, amelyet ajánlanál a hallgatónknak?
Hát programot mostanában nem túl sokat. Ugye vannak Budapesten is Ázsiai Múzeum, a Nemzeti Múzeumnak is vannak érdekes tárlatai ebből a szempontból. Akár a magyarság eredetére utaló kiállításokat meg lehet nézni. Szerintem igazából, egyébként ez egy azért is jó kérdés, mert rámutat arra, hogy nem igazán van szoros kapcsolat ezekkel a közép-ázsiai országokkal. Ugye most nem veszem ide ezeket a hagyományőrző, ilyen íjazó, lovas eseményeket, amik szerintem amúgy okék, tehát hogyha valaki ilyet szeretne látni, és lovas íjászokat, akkor biztos talál ilyen rendezvényeket is.
Témához kapcsolódó dokumentumfilm, könyv, film, akár arról, hogy milyenek ezek az országok, akár inspirációként, hogy elinduljunk.
Igen, én próbáltam ilyeneket nézni. Egyébként részben véletlenül bukkantam rá most egy nagyon érdekes dokumentumfilmre, bár ez inkább Kínával, Selyemútnak a kínai szakaszával foglalkozik, egy 1980-as japán-kínai dokumentumfilmre, ami abban a szempontból nagyon-nagyon izgalmas, hogy egyébként tehát mai szemben nézve nagyon lassú, meg technikailag is elég problémás, meg stb. Vannak vele problémák, de nagyon érdekes azt látni, hogy mennyire átalakultak ezek a városok. Tehát vannak légifelvételek is bennük. Egyszerűen úgy találtam, hogy Silk Road, tehát angolul a Selyemút, documentary, tehát mint Selyemút dokumentumfilm. Tényleg nagyon izgalmas azt látni, hogy főleg Kína hogy alakult át a Selyemútnak a kínai szakasza, ahol egyébként szintén volt szerencsém végigmenni. Szóval ez egy izgalmas dolog lehet. Hát könyvben talán, ami így az ember eszébe ötlik, azok Vámbéri Ármin ezzel a térséggel foglalkozó könyvei, illetve Stein Aurélnak a könyvei, ugye ők ugye Vámbéri Ármin idősebb volt, Stein Aurél inkább a 20. század elején utazott ezeken a vidékeken, Vámbéri Ármin azért ennél egy olyan 40 évvel korábban. Ő például, Vámbéri Ármin nagyon érdekesen írja le az ő utazásait, főleg a nagy útját, amikor hát Törökországon, Iránon, illetve Perzsián keresztül jutott el a Hívába, és Buharába, és ott találkozott is a helyi vezetőkkel, tehát ezt mindenképpen tudom ajánlani. Mert ugye az ő sztória azért is érdekes, mert hát ő részt vette be a nagy angol-orosz vetélkedésben, nyilván angol oldalon, tehát ő azon próbált ügyködni, hogy ne orosz befolyás alá kerüljenek ezek a területek, hát ezt nem koronázta különösebben nagy siker ezeket az elképzeléseit. Ugye Vámbéri Árminak vannak ilyen nagy szabású elméletei a magyar-török rokonságról is, illetve a nyelvrokonságról is, amit ugye hát a nyelvtudomány nem annyira erősített meg azért az azt követő évszázadban, de azért érdekes. Stein Aurél is ugye ezeken a területeken is, bár főleg Kínában, a mai Ujgurföldön, illetve Iránban is tevékenykedett, neki is vannak érdekes visszaemlékezései. Vele kapcsolatban azért érdekes azt megemlíteni, egyébként ő is angol pénzen, illetve angol megbízásból utazott ezeken a területeken, hogy mondjuk a kínaiak elég negatívan tekintenek rá, tehát konkrétan tolvajként kezelik, amiért ilyen ősi buddhista szövegeket, kicsempészet, megvesztegetéssel és egyéb, hát nem teljesen tiszta módszerekkel az akkori Kínából. De mindenképpen érdekes áttekintést adnak arról, hogy ez a térség ez korábban hogy nézett ki.
Egyébként ide még én is beszúrnék egy könyvet. Vámos Magda írta Rezid Efendi címmel Vámbéri Jármin életéről. Az nekem egy nagyon nagy kedvencem. Többször el is olvastam, és ez tulajdonképpen végigköveti Vámbéri utazásait itt a térségben, meg úgy általában.
Na, akkor majd én is elolvasom.
Nagyon, nagyon izgalmas, én nagyon szeretem. A témához, vagy úgy általában az utazáshoz kapcsolódóan applikációt, weboldalt, Facebook csoportot tudsz-e nekünk ajánlani, hogyha valaki el szeretne indulni a Közép-Ázsiába?
Most erről az applikációról jut eszembe, hogy ebben a térségben például a Google Maps az nem feltétlenül a legjobb térképet nyújtja. Van egyébként egy cseh térkép alkalmazás, egy mapi.cz oldalról letölthető alkalmazás, ami egyébként elég jól működött, és a térképeket is le lehet tölteni. És ezekben a volt szovjet térségben általában Yandex nevű orosz oldal, annak is ugye van több leágazása, például a Yandexnek a térképe tud hasznos lenni, vagy például van a Yandexnek is taxi szolgáltatása, ami nekem nagyon bejött például egyébként pont Kazahsztánban, meg Kirgizisztánban is, ez egy InDriver nevű alkalmazás, tehát InDriver. Hát ehhez viszont valamennyire kell tudni oroszul így jellemzően, tehát ez úgy működik, hogy ott az ember beírja, hogy honnan, hova akar elmenni, de itt városokat is lehet ez alatt érteni, tehát ebből a városból, abba a városba, és mennyi pénzt ajánlok ezért. És akkor ezt így elküldöm, és utána egyből elkezdenek hívogatni, tehát ezért ott azért nem árt orosz nyelvtudás valamennyire, és akkor elkezdenek magyarázni, hogy itt találkozunk, ott találkozunk. Az a hátulütője a dolognak, hogy sok esetben az történik, hogy ugye beírtam, hogy nem tudom, ennyi ezer tenge, annyit szánok erre az útra, és akkor fölhívnak, eljönnek, hogy jó, megbeszéljük, és akkor bemondanak egy kétszer akkora árat, mint amit elvileg leokézott azzal, hogy fölhívott, de hát ezre fel kell készülni ezeken a helyeken. Úgy általánosabban egyébként szerintem, ami egy nagyon jó app és hasznos, ez a magyar külügyminisztériumnak, külgazdasági és külügyminisztériumnak egy alkalmazása, a KonzInfo, tehát mint konzuli információk, KonzInfo, itt úgy jelent meg a telefonomon, hogy KonzInfo utazom, de hát gondolom, hogyha beírja az ember egy KonzInfo, így meg lehet találni. Ez azért nagyon jó, mert tényleg napra készen, nagyon egyszerű, áttekintető formában az ember egyből látja, hogy az általa érdekesnek tartott országba milyen beutazási feltételek vannak, kell-e vízum, nem kell vízum, kell-e útlevél, vagy nem kell, nyilván ezekben az országban kell, de más országok is ebben nem feltétlenül, hol vannak problémásabb részek, hova nem ajánlják az utazást, és így tovább. Tehát ez szerintem egy nagyon praktikus alkalmazás, és amennyire nézem, ezt folyamatosan frissítik is, ami tényleg nagyon hasznos.
És akkor még azt mondd el, légy szíves, hogy hol tudnak téged elérni a hallgatók, hol tudják megnézni az utazásaidat?
Hát jelenleg előkészületben van egy honlap, én szeretnék egy honlapot csinálni, ahol ott egy helyen megtalálhatók az útjaim. Most viszont, ami mindenképpen működik, az a Facebook. Tehát a Facebookon, hogyha beírja az ember, hogy a keletiből Hongkongba, nyilván ékezet nélkül, a keletiből Hongkongba, ez volt egy régebbi utamnak a tematikája, amikor elmentem a keletiből Hongkongba, jó részt vonattal. Szóval, hogyha ezt beírja az ember a keletiből Hongkongba, akkor megtalálja a legfrissebb posztokat, akár Egyiptomról, vagy ezekről az isztánokról, vagy korábbi útjaimról, akár európai utakról, Olaszország, de más utak, Kína, Mongólia, Észak-Korea, és így tovább.
Köszönöm szépen, akkor én is mindenkit bíztatok arra, hogy keresse fel István oldalát, és nézze meg az utazásait, és aztán a készülő honlapon is keressétek majd fel őt. És neked pedig nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm szépen.